A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Halljátok testvéreim Istenünk igéjét a Máté evangéliumából, a 11. rész 16-tól a 24. versekig. Jézus mondja, de kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és ezt kiáltják a többieknek. Furjáztunk nektek, és nem táncoltatok, siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem iszik, és ezt mondják, ördög van bennem. Eljött az emberfia, eszik, és iszik, és ezt mondják, íme, falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De cselekedetei által nyer igazolást a bölcsesség. Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem tértek meg. Jaj neked, Korazin, jaj neked, Bétsajda! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusnak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni. Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Sodoma földjének elviselhetőbb lesz az ítélet napján, mint neked. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, imádkozzunk. Mindenható édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, mert te vagy az élet adója, te vagy az élet ura. Áldunk téged a mindenségért, amit te alkottál, és áldunk téged az a pici kislányért is, akit most megkereszteltünk. Istenünk, hadd emeljük fel hálával a szívünket, megköszönve neked mindazt, amit tőled kapunk. Megköszönjük neked a megtartatást, hogy megőriztél minket ezen a héten is. Köszönjük neked azt, hogy adtál erőt a dolgaink elvégzéséhez. Köszönjük azt, hogy velünk voltál minden percben, könnyebb és nehezebb helyzetekben egyaránt. Istenünk, köszönjük azt, hogy itt lehetünk most te előtted. Köszönjük azt, hogy felemelhetjük a szívünket te hozzád, és jöhetünk eléd úgy, ahogy vagyunk. Te látod a terheinket, vagy a sóvárgásainkat, örömeinket, bánatainkat, gyászunkat. Te látod, olyan sokan vagyunk, és sokféleképpen jövünk te hozzád. De kérünk, Istenünk, hogy hadd tudjuk letenni mindezeket eléd. Kérünk, hogy te könyörülj rajtunk, hogy valóban tudjunk rád figyelni, hogy meg tudjuk hallani a te szavad, ami fogódzót jelent a számunkra, erőt jelent, és vigasztalást a mindennapokban. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg a te szent lelkeddel, ami együtt létünket. Áld meg, és könyörülj mi rajtunk, most is. Jézusért kérünk. Amen. Fennállva hallgassuk Isten igét. A már felolvasott igeszakasz utáni részben, Máté evangélium a 11. részében, 25-től a 30. versekig. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta, magasztallak, Atyám, menny és föld, Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, egy hét múlva pünkösdöt ünneplünk, És mint ahogy ezt mindannyian ismerjük a bibliai történetből, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, akkor pünkösd napján, az első pünkösd napján 3000-en tértek meg Péter beszéde után a Szentlélek munkája hatására. 3000 ember, azért ez elég nagy létszámú embertömeg, nagy sokaság, és bárcsak tudnánk, hogy kikből tevődött össze ez a nagy létszám. Lehet, hogy voltak, akik ismerték személyesen Jézust, mások csak hallottak róla, megint mások lehet, hogy ott voltak az ő halálakor, akik látták a szenvedését és halálát. 3000 ember azért még így is elég sok, és talán annak is tudnánk örülni, hogyha most a pünkösdi ünnepünk során csak ennyi ember megtérne itt ebben a mi országunkban, Magyarországon. Ez is nagy dolog lenne. De ez a 3000 ember azért mégsem jelent mindenkit, aki ott volt Jézus körül, aki látta az ő csodáit, aki nyomon követte az ő szenvedését és halálát. 3000 embernél azért biztos, hogy sokkal többen voltak, akik ilyen-olyan módon érintkeztek Jézussal. Mindenki tehát mégsem tért meg. És ezt látjuk itt a mi mai igénkben is, sokkal kiélezettebben ebben az ige szakaszban Jézus eredménytelenséget tapasztal. Azt érzékeli, hogy sokan visszautasítják őt mindenféle fáradozása ellenére. Amit korábban a lekcióból hallottunk, kárhoztatja azokat a városokat, ahol ő munkálkodott, és mégis semmi eredménye nem volt, vagy legalábbis nagyon kevés. Jézus tehát átéli a visszautasítottságot, nem emelkedik fölül olyan értelemben, hogy ó, hát mit nekem egy kis visszautasítás, én elviselem ezt is. Nem, ő érzékeli, és biztos, hogy egyáltalán nem tölti el olyan nagy boldogsággal, de azt is látjuk ebből a magasztaló részből, a mi mostani igénkből, hogy egyáltalán nem keseredik meg. Különös tehát az ő magatartása, nem keseredik meg, hanem hívja a megfáradtakat. Jézus így reagál egy kudarcos helyzetre. Nézzük meg tehát mélyebben ezt az ige szakaszt, talán mi is tanulhatunk belőle, hogyha hasonlókat élünk át mi is a saját életünkben. Az előző fejezetben a Máté evangélium a 10. részében azt olvassuk, hogy Jézus kiküldi az ő tanítványait prédikálni, de őnekik is azt kell átélniük, hogy a szavuk hatására azért nem tér meg mindenki. És az igénk előtti versekben ugyanezt olvassuk Jézus vonatkozásában. Jézus 3 évig járta az országot, szavait sokan hallgatták ámulattal, valami megmagyarázhatatlan erőt érzékeltek belőle, de mégsem vált mindenki az ő követőjévé. Tanított mindenféle helyeken, hegyen például, tanított csónakból, tanított zsinagógából, vagy zsúfolásig megtelt épületből, és ki tudja még hányféle helyszínről. Tanított, szembeszállt a farizeusokkal, szembeszállt mindenféle kötekedő emberekkel, tett számtalan csodát, gyógyított betegeket, megszaporította a tömegeknek a kenyeret, de mégsem lett mindenki az ő tanítványa. Maradtak kétkedők, akiket semmi sem tudott meggyőzni. Meggyógyítottak, akik nem tértek vissza hozzá. Cinikusok, akik csak kiforgatni tudták a szavait. Maradtak vagyonosok, akik nem mondtak le a vagyonukról. És ki tudja, hányan voltak azok, akik csak használni akarták Jézust, csak enni a megszaporított kenyérből, vagy csak mutatványként felfogni a csodatételeit. Sokaknak meg biztos az nem tetszett Jézus ige hirdetéseiből, hogy olyan nyíltan leleplezte az emberi gonoszságot, önzést, képmutatást, gyengeséget, Veszélyeztette a biztosnak hit emberi pozíciókat. Hát azért ezt talán mégsem lehet tűrni. És testvéreim, a mai világunkban is szembesülünk azzal, hogy a mi bizonyságtételünk nem érint meg mindenkit. Még az olyan gyülekezetek környéken élőket sem mindenkit, ahol pedig aktív missziói munka folyik. Mi is biztos átéltük már, hogy nagy lelkesedéssel hívtunk ismerősöket, barátokat, rokonokat ide mondjuk a gyülekezetbe, de olyan volt, mintha süket fülekre találtunk volna. Mit nem csináltunk jól, gondolkodhattunk el. Talán túl lehengerlők voltunk, vagy éppen fordítva, túl bátortalanok voltunk. Hol lehet a hiba? Mit csináltunk rosszul? Az önkritikának mindig van helye, mindig jó újra és újra átnézni az eddig megtett utat, de lehet, hogy itt nem csak a mi saját erőfeszítéseinkről van szó. Mert hiszen, hogyha magának Jézusnak sem sikerült csúnyán kifejezve 100%-os eredményt elérni az emberek elhívását illetően, akkor ez nekünk vajon miért sikerülne? Sokunkat foglalkoztat ez a kérdés, hogyha egyeseknek olyan könnyű meghallani az Isten szavát, másoknak ez miért jelent olyan nagy problémát? Másoknak miért olyan nehéz megnyitni a szívüket? És miért van az, hogyha nekünk, mi kapunk egy üzenetet, ami a szívünkig hat, ami megérint minket teljesen, az másnak miért érthetetlen, miért egyenesen botrányos és ezért visszataszító, ami nekünk életet jelent, azzal más miért nem tud egyáltalán semmit sem kezdeni. Persze az sem jó hozzáállás, hogyha felvetjük ezeket a kérdéseket magunkban, és egyfajta gőg lesz úrrá rajtunk, hogy így intézzük el a kérdést, jó, hát nem tudjuk erre a választ, úgy kell nekik, és ők saját magukat fogják kirekeszteni az örök életből. Mi pedig dőzsölni fogunk ott, hiszen mi vagyunk azok, akik ismerjük az igazságot. Nem biztos, hogy ez a lelkület, ez a hozzáállás Jézusi lenne. De Jézus, amikor ezt a szép és nagyon emelkedett, magasztaló imádságot tárja az Atya elé, akkor világosan kifejezi, hogy minden az Atya döntésén múlik. Nélküle semmi sem történhet. Ő nyitja meg a füleket és a szíveket akkor, amikor ő azt jónak találja. Ő munkálja ki bennünk, hogy át tudjuk adni az életünket ő neki. Ő vezet el egy olyan pontra az életünk során, amikor az ő dicsősége akár elementáris erővel is hathat, és amikor elkiáltjuk magunkat, hogy heuréka, megtaláltam a messiást. De hogy ez kinek mikor következik be az életében, azt előre sajnos nem tudjuk. Akik már átéltük ezt, mi legyünk hálásak mindezért, és akik pedig még nem, azok folyamatosan legyenek nyitottak, és őszintén tegyék fel azt a kérdést, vajon őszintén vágyom-e Isten után. Ha igen, és nem csak használni akarom őt az én önző vágyaimra, akkor bármikor átélhetjük, nem tudhatjuk, hogy mikor, bármikor átélhetjük, hogy Isten karja belenyúl az ember életébe, és megragadja azt, és az ő szent lelkével pedig betölt minket. Milyen jó lenne ezt átélni egyre gyakrabban. De hogyha ennyire Istenen múlik minden, akkor megint csak felmerülhet ez a kérdésünk, hogy hát akkor mi értelme van az egyház szolgálatának. Erőltessük magunkat ezután is ugyanígy, ezután is fáradozzunk másokért, legyünk önzetlenek, már amennyire mi emberek azok tudunk lenni, még ezek után is másokért éljünk. És hát persze, hogy ebből az igéből is az látszik, hogy van értelme a szolgálatunknak, hogy ne lenne. Nézzünk csak Jézusra, ő sem adta fel a szolgálatát. Nem mondta, hogy óha az emberek ilyen kemény szívek, és amúgy is minden az atya kezében van, akkor hát én akár vissza is vonulhatnék. Nem, Jézus ezután is kitartóan végezte az ő küldetését. Nem fordult el az ő népétől, hanem ment tovább az útján, amit tudjuk, hogy a kereszt felé vitt, a küldetése csúcspontja felé. Nem sajnálta megtenni ezt a legnagyobb áldozatot a sok kemény szívű emberért sem. És ezért kell nekünk is továbbra is kitartóan folytatnunk a saját szolgálatainkat, nem elsősorban az eredményekre tekintve, bár tudjuk, hogy nekünk embereknek szükségünk van arra is, hogy lássuk a munkánk gyümölcsét. Ez azért jelent nekünk nagyon sokat, és álszentség lenne azt mondani, hogy ó, nekem az nem számít. Hintenünk kell az ige magvakat bárhol, ahol csak vagyunk, és nem téve különbséget, hogy itt érdemes, ott meg nem érdemes. Majd Isten eldönti, hogy kinek a szívében fog kicsirázni az az ige magvacska, hogy aztán szárba szökeljem és gyümölcsöt teremjem. Luther mondott egy nagyon találót, nekem nagyon tetszett, imádkozz úgy, mintha minden egyedül Istenen múlna, és dolgozz úgy, mintha minden egyedül te rajtad múlna. Az ilyenfajta hozzáállás eredményezte Jézus emberfeletti küldetését, és ezt a hatalmas missziói munkát, amit aztán Pünkösd után az apostolok végeztek a lélek erejével. Mai világunkban vajon hogy áll ez a kérdés, mennyire vagyunk a küldetésünk tudatában? De visszatérve Jézus hálaadó imádságához, fontos megtanulnunk belőle épp ezt a pozitív hozzáállást. Jézus hálát ad akkor, amikor lehet, hogy sokkal nagyobb oka lett volna keseregni. Hálát ad azért, mert bár nem tért meg mindenki, közel sem, mégis vannak olyanok, akik ennek ellenére Isten gyermekei lettek. Hálát adhatunk mi is azért, mert láthatjuk Isten munkáját a magunk és mások életébe. Hálát adhatunk a gyülekezetünkért, keresztény közösségünkért. Hálát adhatunk azért is, hogy ebben az országban és népünk körében is, bár nem vagyunk a Krisztus követés csúcsán mostanában, de mégis szól az evangélium országszerte, különböző felekezetű templomokból. És hálát adhatunk azért is egész világviszonylatra kitekintve, mert azért folyik keresztény misszió más földrészeken, és lehet, hogy éppen máshol sokkal szomjasabban be is fogadják azt. Hálát adhatunk ezért is. Mert az igen, most is az a igazán legnagyobb csoda, hogy Isten kezébe az emberi életek meg tudnak változni. Akkor, amikor Isten lelke betölt minket, és ez kiárad belőlünk, hát hogy ne lehetnénk hálásak, hogyha ilyen isteni jelenség részesei lehetünk. Hogyha tovább lépünk, és feltesszük azt a kérdést, hogy de hát kik azok, akik nem hallgattak Jézus szavára, akkor ebből a szakaszból azt tudjuk meg, hogy Jézus őket bölcseknek és értelmeseknek nevezi. De hát miért a tudás és a hit talán egymással szemben állna? Nem fér meg a kettő egymás mellett? Tudjuk, hogy az előző rendszerünkben ezt a két dolgot igen élesen szembe is állították direkt szánt szándékkal, hogy aztán minél inkább eltántorítsák az értelmiségeket, hogy nincs értelme hinni. De Jézus egyáltalán nem erre gondol. Hiszen Nikodémus, a kapernaumi százados, vagy arimátriai József is gazdag és művelt emberek köréből származtak, és ma is vannak sokan olyan művelt, okos emberek, akár Nobel-díjasak is, akik vállalják a hitüket, akik vállalják az ő örökségüket, annak ellenére, hogy milyen hatalmas szellemi hagyatékot adnak nekünk az emberiség számára. Mert nem a műveltség és a tudás tesz valaki hitetlenné, és fordítva, nem is a szegénység és az iskolázatlanság tesz valakit hívővé. Tanuljátok meg tőlem, mondja Jézus, de az ő tanítása sohasem csak az agyig jutott el, az ő tanítása mindig annál tovább akart érni, el egészen a szívig akart hatolni. Máshogy fogalmazva, egészen komplex módon közelítette meg Jézus az embert, mert a teljes embert vette figyelembe. Jézus a bölcsek és értelmesek alatt arra gondol, hogy akik gőgösek és elbizakodottak, akik úgy érzik, hogy már eljutottak a teljes igazságra, akik magukat tartják igazán bölcseknek és értelmeseknek, úgy gondolják, hogy ó, nehogy Jézus legyen az, aki megmondja nekik, hogy mit gondoljanak, mit tegyenek, vagy mit higgyenek. Akik nem látják a saját bűneiket, hanem saját magukra, saját erejükre támaszkodnak, és úgy gondolják, hogy úgyis el tudnak érni egy bizonyos kegyességi szintet. Most, hogy ezt így mondtam, lehet, hogy többeknek a farizeusok jutottak az eszükbe. De azért jó lenne, hogyha nem csak másokra gondolnánk, hogy biztos ezek azok, akik, hanem azért elgondolkodnánk bennünk, talán nincsen az elbizakodottságnak egy kicsi kis csírája sem. Minket talán soha nem érint meg az a kísértés, hogy fölé állítsuk magunkat a többiek fölé. Mi már elértünk egy bizonyos szintet. Nekünk már nincs szükségünk erre és arra. Jézus ezekkel az emberekkel szemben a gyermekeket állítja. A kisgyerekek hitét, bizalmát, tisztaságát Jézus többször állítja példaként a felnőttek elé. Itt is azokat nevezi Jézus gyermekeknek, akik tudják és érzik, hogy segítségre van szükségük, akik látják saját elesettségüket, akik tudják, hogy önmagukra nem támaszkodhatnak, önmagukban nem képesek megfelelni Isten előtt, akik vágynak arra, hogy jobbak és nemesebbek legyenek, akik szeretnének valami többet, őket hívja magához Jézus, jöjjetek mindnyájan én hozzám. Jó lenne mindannyiunknak ez a fajta gyermeki lelkület, és közben nem is kellene megtagadni az agyi képességeinket sem, mert a hit ellentéte nem a tudás, hanem a hitetlenség, és a kettőt fölösleges összemosni. Gyermekek vagyunk akkor is, hogyha ebben az észközpontú világban hajlandóak vagyunk a szívünkre is odafigyelni. Nem olyan könnyű ez manapság, mert annyi információ bombázza az életünket egy nap során. Ilyen helyzetben nagyon nehéz odafigyelni a belsőnkre, arra, hogy vajon hogy éltem meg valamit, vajon milyen érzéseket váltott ez ki belőlem. Pedig ez nagyon fontos lenne, olyan sokunkban vannak feldolgozatlan érzelmi problémánk, vagy stressz, vagy amikor felőröljük magunkat, hajtjuk magunkat egyikből a másikba, és közben fogalmunk sincs, hogy ez saját magunknak hogy esik. A világ tehát mostanában túlságosan eltolódott az értelmi oldalra. Pedig látjuk még egyszer Jézus beszédeiből, tanításaiból, hogy ő nem kizárólag az értelmünkre akar hatni, hanem ugyanúgy az érzelmekre is. Ő a teljes embert veszi figyelembe, akinek vannak értelmi, érzelmi és fizikai szükségletei is. Jó lenne valamit megérezni ebből az egységből, hogy mi is így tudjunk saját magunkra tekinteni, és nem túlhangsúlyozni egyik vonatkozást a másik rovására. Ezen túl, amit még érdemes kiemelni ebben a szakaszban, Jézus nem pusztán ennyit hangsúlyoz, hanem saját személyéről is tesz kijelentést. Isten bölcsessége személyesen Jézusban jelent meg, hogy ő általa jelentse ki az ő akaratát, és elvezessen minket a teljes szabadulásra. Az én atyám mindent átadott nekem, olvastuk itt ebben a szakaszban, és ez egészen hasonlít arra, amit a keresztség szereztetésénél is hallottunk, amit az evangélium legvégén mondott Jézus: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. És mivel neki adatott minden hatalom menjen és földön, és mivel ő közel szeretne hozzánk lenni, ezért hív és vár magához: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Az az iga, amiről Jézus beszél, eredetileg a törvény igáját jelenti. Vagyis azokat hívja Jézus, akik megfáradtak abban, hogy folyamatosan úgy érezzék magukat, hogy meg kell felelni a törvénynek, meg kell felelni a törvénynek. De Jézus a törvényt itt új színben is mutatja, nem csak itt, hanem más helyeken is új színben mutatja. A törvényt mint egy magára vonatkoztatja. Ő az az iga, akit ha magunkra veszünk, akkor ez boldogságot és könnyűséget jelent a számunkra. Testvéreim, Jézus minket is hív magához, mert mi is tudunk megfáradtak és megterheltek lenni. Hogyha nem is olyan értelemben, mint az akkori zsidóság, de azért mi is tudunk saját magunkra plusz terheket rakni. Mi is tudunk olyan elvárásokkal lenni saját magunk felé, amit talán még Jézus sem vár el tőlünk. Lehet, hogy mi bennünk is van folyamatosan egyfajta megfelelési vágy, hogy ó, jó keresztény akarok lenni, jó keresztény akarok lenni, utána meg gyötör a lelkiismeret, mert már megint nem sikerült, már megint elbuktam, már megint csődöt mondtam. De lehet, hogy azt várjuk, hogy az a szolgálat, amit végzünk, az feltétlenül sikeres legyen, az feltétlen mindenki számára tetszetős legyen. És hogyha pedig ezt nem érjük el, akkor eluralkodik rajtunk egy nagy keserűség: hát de hát Istenem, miért engedted ezt meg? És nagyon nehezen tudjuk magunkat túltenni rajta. Ez is egy plusz teher, amit mi rakunk saját magunk számára. Mert Jézus sehol sem ígérte, hogy minket nem fognak érni kudarcok, és azt sem ígérte, hogy még csak csalódni se fogunk egyetlen egy keresztény testvérünkben sem. Jézus tehát hív magához minden terhünkkel együtt, és szeretné, hogyha meglátnánk, akkor járunk a legjobban az életünk során, hogyha az ő igáját vesszük magunkra. Ő nem vár tőlünk lehetetlen nagy-nagy teljesítményeket, ebben a teljesítményközpontú világunkban ez talán örvendetes lehet, hanem egyszerűen csak azt várja tőlünk, hogy adjuk oda neki magunkat. Hogyha ez sikerül, akkor átélhetjük azt, hogy nem is annyira mi hordozzuk az ő igáját, hanem ő hordoz minket. És ez nagyon-nagyon felszabadító, amikor átéljük, hogy ő hordoz minket. Nem kell tovább egyedül kínlódnunk, hogy minél jobb színben tűnjünk fel Isten és a testvérek előtt, hanem egyszerűen hagyatkozhatunk ő rá. És akkor pedig ő meg fogja mutatni, hogy mi az, ami felesleges dolog az életünkben, amit mi rakunk saját magunkra, és mi az, ami cél, ami felé meg tartanunk kellene. Végül pedig, testvéreim, hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy nincs ellentétben az a két dolog, amiről korábban volt szó, és amiről most. Nincs ellentétben az, hogy Isten igenis szuverén Úr, aki akkor cselekszik, amikor akar, és mi ezt nem tudjuk sürgetni. Ő minket magához, vagyis a hajlandóságot nekünk kell megmutatnunk. A hangját, az ő hangját nekünk kell meghallani, és aztán nekünk kell engedelmeskedni erre a hívó szóra. Adja Isten, hogy meg tudjuk hallani ezt a hangot, meg tudjuk hallani, és engedelmeskedni is tudjunk ebben. és adja, hogy az ő lelke vezessen minket közelebb ő hozzá, mert őtőle élet támad, és mostanában, most így pünkös környékén ez talán még inkább hangsúlyos, legyen ez is egy segítség a pünkösdi készülődésünkre. Amen. Istenünk, ahogy énekeltük, igen, megtörve és üresen szeretnénk odaadni magunkat neked. Mert te most is hívsz és válsz magadhoz. Most is szólsz hozzánk, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájom. Istenünk, köszönjük, hogy ez lehetséges egyáltalán, hogy van út te hozzád, mert te lehajoltál mi közénk itt a földön emberekhez. Köszönjük, hogy te mindent megtettél azért, hogy mi valóban hozzád tudjunk menni, és nálad békére tudjunk lelni. Istenünk, te látod azt, hogy olyan gyakran saját magunkat terheljük meg. Olyan sok minden van, ami veszélyeztet minket, maximalizmus vagy mások elvárása. Olyan sok minden lenyom minket, miközben te felemelni akarsz. És azt akarod, hogy bizonyos dolgokat ne vegyünk figyelembe, ami nekünk nem jó, ami minket nem épít. Kérünk, édesatyánk, hogy így készíts minket a pünkösdi ünneplésre, készüljünk a te közelségedben arra, hogy te egészen közel eljöttél hozzánk, mert saját magaddal akarsz betölteni. Istenünk, kérünk a gyülekezeti közösségünkért, kérünk olyan értelemben is, hogy tudjunk szüntelenül hálásak lenni, hogy vagyunk, hogy élünk, hogy mi a tieid vagyunk, és mi együtt is bizonyságot teszünk a puszta létünkkel is arról, hogy te vagy, és jó dolog te hozzád tartozni. Istenünk, kérünk a betegjeinkért, kérünk azokért, akik nagyon nehéz terheket cipelnek, testi, lelki fájdalmakat, reménytelenséget, kétségbeesést, kérünk, hogy segítsd őket. És a gyászolókért ugyanúgy, akiknek meg kell küzdeniük azzal, hogy valakit elveszítettek, akit szerettek, kérünk Istenünk, a te vigasztaló szereteteddel vedd őket körül. És kérünk mindazokért, akik ünnepelnek, ünneplik a saját családjukat, ünneplik azt, hogy eljutottak egy bizonyos szintre, kérünk, hogy te legyél az ő ünneplésükkel is. És kérünk az egész magyar népünkért, te látod, hogy milyen lefele csüggedő tekintetek vannak nagyon sokan. Kérünk Istenünk, hogy te mutass utat ennek a népnek, a vezetőknek. Te mutass utat felfele is, hogy rád tekintsünk, és úgy így tudjunk veled újat kezdeni. Kérünk, hogy hallgass meg minket, és hallgass meg a szívünk csöndben elmondott imádságát is.